Itt a kezdő.
Békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, most hallgassuk meg Szép Imréné testvérünknek a bizonyságtételét.
Kezdeném Jeremiás 6.16-os igéjével, melyet a héten a csendes percek olvasásánál találtam meg, és úgy érzem, hogy ez teljesen az én gondolatom és az én utam. Tehát Jeremiás 6.16, így szól az Úr: álljatok az útra, nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugalmat találjatok a ti lelketeknek. Júda népe erre azt mondta, hogy nem megyünk, én, mint egy porszem, azt mondom, hogy én megyek. A mai napig nem szólaltam meg diakóniai alkalmak bizonyságtevői között, hanem táplálkoztam az elhangzottakból, és addig a lélek sem indított megnyilatkozásra. Most úgy éreztem, hogy eljött az idő, amikor fel is kértek, de el kell mondanom az elmúlt 10 évben velem történteket. Az ember életében sok fordulópont van, amely vagy boldogságot, vagy boldogtalanságot hoz. Az 1997. január vége, pontosan 29-e, férjem halála nagy boldogtalanságot hozott. 36 évi együttélés után maradtam egyedül, mivel gyermekünk nem született. A férjem 63 éves volt, mikor meghalt, sok félben maradt munkát hagyott átra, és azok részben olyanok voltak, amiket nem ismertem, de az egyedül való további tejében nem voltam tájékozott. Ekkor 61 évesen a teljes kétségbeesés közepette úgy éreztem, hogy összeomlott a világ. Akkor még egyedül lehetőségnek az emberi segítséget gondoltam, a lelki viharaimban sokat imádkoztam, de azt, hogy elsődlegesen Istentől kérjem a segítséget, és hogy meg is kaphatom, bizony kételkedtem. A temetés intézése során Lórán Gábor nagytiszteletű úrral beszélgetve kérdezte, hogy járok-e a gyülekezeti közösségbe. Ő elmondta, mikor milyen alkalmak vannak, és lelki útravalónak kaptam tőle írásokat, melyeket olvasva új világ tárult fel előttem. Vasárnapi templomba járó voltam, de nem rendszeresen, a Bibliát is olvastam, de nem minden nap. A biztatásra elsőnek bibliaórára mentem, féltem a fogadtatástól, nagyon gyámoltalan voltam, Ilonka mellé ültem, de akkor ismeretlenül. Az ige hirdetés alatt a sírás szorongatott, annak befejezése után az ott lévő testvérek észrevették, mint egy új embert, oda jöttek és tuzakozottak felőlem. Ekkor ismertem meg közelebbről Ilonkát, aki mellé leültem, Magdikát, aki nagyon pártfogásba vett, aztán Máriát, Margitot és Évikét. Ezek a kedves megnyilvánulások erőt öntöttek belém, felkaroltak és hittak a következő alkalmakra is. Itt segítségükkel bekapcsolódtam a gyülekezeti életbe, de a beszélgetések sokszor elakadtak az állandó sírásom miatt. A boldog fordulópontot a gyülekezeti életbe való részvétel adta. Ettől az időponttól másképp éltem meg a napokat. A gondok ott tornyosultak a fejem fölött, de Isten kinyújtotta segítő kezét, ekkor már tudtam, hogy Isten eddig is ugyanúgy segített, de én azt lélekben nem úgy dolgoztam fel. Most már más rendszerbe került az életem, és megtapasztaltam, hogy amikor a legnagyobb a nyomorúság, akkor van a legközelebb a szabadulás. A lelki békém kezdett helyreállni a napi folyamatos igeolvasással, és megértettem a tanításokból, hogy a tévejgő keresztényből miként lesz pásztorát és nyáját kereső hívő ember. És ekkor kaptam a következő János 15.16-ot: nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, mondja az Úr. És az Ezékiel 34.11-ből, mert így szól az én Uram, az Úr, majd én magam keresem meg a juhaimat, és magam tudakozottam utánuk. Az Úr legjobb módszere az övéi megvédésére, hogy belsőleg erőssé teszi őket. Ezt én folyamatosan éreztem, és érzem most is, a hitem mélyül gazdagodik. A hitem eddig is megvolt, gyermekkoromban jártam hittanra, és vasárnapi iskolába Pici nénihez, addig, amíg lehetett, mert aztán átkerültem a külső kelenföldi gyülekezetbe. 1951 pünkösdjén konfirmáltam a külső kelenföldi gyülekezetbe, ahova már nem tudtam úgy beilleszkedni, nem volt meg az a vonzerő mint Pici néninél, legalábbis a számomra. A gyülekezetet Szabó Géza nagytiszteletű úr vezette, az első úrvacsorán kapott igém, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját, Jelenések 2:10-ből. De nem lettem megtért keresztény, a családom minden részéről ugyan reformátusok voltak, térjem is az volt, anyai részén a nagyapám presbiter is volt vásárosnaményba. Ezután is jártam a külső kelemföldi templomba rendszeresen, addig, amíg érettségi után munkába nem álltam. Utána voltak kihagyások, de a gyülekezeti élet is kimaradt. Lettem a világi életet szerető fiatal, ezért kérem a mennyei atyát a Zsoltár 25.7-es versét idézve, ifjúságomnak vétkére és bűneiről ne emlékezzél meg, Uram, bocsáss meg nékem. A megtérésem 1998. 8. olyasain Tahiba a gyülekezeti héten történt. Magdi Mária és Sárika, ő már az Úrnál van, testvéri szeretettel segítségével új feltámadás történt bennem. Lelki érettséget kaptam arra, hogy Jézus kijelölt útjára lépjek. Az akkor kapott ige pedig teljesen nekem íródott, nem megy le többi a napod, és a holdad nem fogy el, az Úr lesz örök világosságot, és gyászod napjai vége szakad. Ézsaiás 60:20-ból. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökre, mert gyönyörködik az irgalmasságba. Eltapodja álnokságunkat, tenger mélyére veti minden bűnünket. Mikeás 7:19. Nem szabad halászni, mondta Corrie ten Boom. Most már biztos voltam, hogy a 45. Zsoltár 2. és 3. verse is nekem szól. Az Úr lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította a lábamat. Éreztem, hogy Jézus tulajdona lettem, mert meghalt értem is a keresztfán, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen, János 3:16-ból. Visszatekintve az elmúlt 10 éve, most már szégyellem az akkori kesergésemet, nyomorúságomat, hiszen Krisztus a büntetlen, tökéletes ember, mint hit vállalta a bűnös világét, hogy azok megtérjenek és éljenek. A hit egyszerűségével elfogadtam a bűnbocsánatot, a Szent Szellem ajándékát, mert a kegyelem Isten csodája. Varga Évike testvérünk már nem a gyülekezet tagja most már, biztatott, hogy vállaljak szolgálatot én is velük, Ambrus Margitkával, a Kamerredeit szociális otthonban. Ez 10 évvel ezelőtt történt. Azóta rendszeresen teljesítem ezt a feladatomat. Ezt is csak az ige szavai határozzák meg. A világ erőtleneit választotta ki az Isten, hogy az erőseget megszégyenítse, a semmiket, hogy a valakiket megsemmisítse. 1 Korintus 1:27-28. Ne dicsekedjen ő előtte egy tessem, 1 Korintus 1:29. Aki dicsekedik, csak az Úrba dicsekedjék. 1 Korintus 1:31. A szolgálatomat erősíti a Filippi 1:6-beli ige szakasz, meglévén győzővel arról, hogy aki elkezdte benneteket a jó dolgot, elvégzi a Krisztus napjáig. Az ottani gyülekezeti létszám nem nagy, pedig nagyon sokan laknak az intézetbe. De akik jönnek hallgatni az ige hirdetést, érzik ennek szükségességét. A hosszú évek alatt összeszoktunk a testvérekkel, sajnos az évek során sokan elmentek a földi életből. Az újonnan jövők adják a pótlást, most már jól ismerjük az ige hallgatóit, és szeretettel vagyunk egymás iránt. Ezt is csak igével tudom alátámasztani, azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymás tagjai vagyunk. Ez, minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak nekünk az adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük. Róma 12:5-6. Szolgáljunk Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel. Zsidók 12:28. Ezeket az igei kijelentéseket nagyon komolyan véve kell végezni az ottani munkát. Ige magyarázást két testvérünk vállalta, Ildikó és Ede, a 2 hetente tartandó istentiszteletek közötti időpontba. Erre a feladatra még nem nőttem fel kellőképpen, de érzem, hogy az Úr kimunkálja ezt is bennem. A szolgálatunk során találkozunk akadályokkal, emberi gyardossággal, de szinte egy emberre korlátozódik közvetlenül, a többség barátságos hozzánk. De Pál apostol szavait erősítenek, áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, és ne átkozzátok. Róma 12:14. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva. Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr, Róma 12:19. A bizonyságtételemet alábbi igével fejezem be, bénségetekig ugyanaz maradok. Őszkorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg, Ézsaiás 46:4. Biztatás ez a hátralévő szolgálati időre, mivel az Úr van velem, kegyelmének gazdagságával. Amen.
Köszönjük szépen. Mennyi édesatyánk, szeretnénk abban a lélekben és szellemben imádkozni, ahogyan énekeltünk. Szeretnénk, hogyha te szólnánk hozzánk igéden keresztül, és hadd legyen úgy, hogy a lelkünk abban feszül meg, hogy halljuk a te hangodat. Ne az ellenállásban, ne az egyet nem értésben, hanem abban, hogy halljuk, hogy te mit akarsz mondani. Hogy sok mindent teszünk, és mindig újra és újra megtapasztalhatjuk azt, Jézus Krisztus, hogy te leültetsz önmagad köré bennünket, és te tanítasz, hogy hogyan kell élni, hogyan kell látni, gondolkodni, és hogyan kell cselekedni. Így kérünk téged ezért a mai estéért is, hogy te taníts. Igéden keresztül, lelked által, megkészítve a mi szívünkben a helyet a te igédnek, hadd legyünk jó föld, hogy meghozzuk a gyümölcsöt. Amen. Szeretett testvéreim, most egy hosszú igeszakaszt fogok felolvasni, a Korintusbeli kezdődött második levélből a 8. és 9. részt. Figyelemmel hallgassuk végig ezt az igeszakaszt. Tudtotokra adjuk pedig, atyám fiai, Istennek azt a kegyelmét, amelyet Makedónia gyülekezeteivel közlött. Hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük, és igen nagy szegénységük, jó szívűségük gazdagságává növekedett. Mert bizonyság vagyok rá, erejük szerint, sőt erejük felett is adakoznak. Sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jó tételményébe és közösségébe fogadjuk be őket. És nem amiképpen reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nekünk is az Isten akaratjából. Hogy kérnünk kellett Tituszt, hogy amiképpen elkezdette, azonképpen végezze be is nálatok ezt a jó téteményt is. Azért miképpen mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben, és minden buzgóságban és hozzánk való szeretetben, ugye jótéteményben is bővölködjetek. Nem parancsként mondom, hanem hogy a mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok e dologban, mert hasznos az néktek, akik nem csak a cselekvést, hanem az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most hát a cselekvést is vigyétek végbe, hogy amiképpen az akarás készsége, azonképpen a végrehajtás is ahhoz képes legyen, amitek van. Mert ha a készség megvan, aszerint kedves az, amilyen kinek-kinek van, és nem aszerint, amilyen nincs. Mert nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, néktek pedig nyomorúságotok legyen, hanem egyenlőség szerint. E mostani időben a ti bőségtek pótolja amazoknak fogyatkozását. Hogy amazoknak bősége is pótolhassa a ti fogyatkozásotokat, hogy így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szedett, nem volt többje, és aki keveset, nem volt kevesebbje. Hála pedig az Istennek, ki ugyanazt a buzgóságot oltotta, értetek, a Titus szívébe. Mivel, hogy intésünket ugyan elfogadta, de nagy buzgóságában önként ment el hozzátok. Elküldtük pedig vele együtt amaz atya Fit is, aki az összes gyülekezetekben dicséretes az evangéliumért, nem csak pedig, hanem a gyülekezetek utitársunknak is megválaszták ebben a jó ügyben, amelyet mi szolgálunk magának az Úrnak dicsőségére és a ti készségetekre. Óvakodván, hogy senki se ócsárolhasson minket, ami szolgálatunk által való bőséges jótétemény miatt. Mert gondunk van a tisztességre, nem csak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. Sőt, elküldöttük vele a mi atyánk fiát is, akinek buzgó voltát sok dologban sokszor kipróbáltuk. Most pedig még sokkal buzgóbb, irántatok való nagy bizodalmánál fogva. Akár Tituszról van szó, ő az én társam, és ti közöttetek segítségem. Akár a mi atyánk fiai felől, ők a gyülekezetek követei, Krisztus dicsősége. Adjátok azért szereteteteknek és felőletek való dicsekvésünknek bizonyságát irántuk a gyülekezetek előtt is. A szentek iránt való szolgálatról felesleges is nektek írnom, hiszen ismerem a ti készségeteket, amellyel dicsekszem felőletek a makedónoknak, hogy Akhája kész a múlt esztendő óta, és a ti buzgóságotok sokakat magával ragadt. Mindamellett elküldöttem az atyafiakat, hogy a mi felőletek való dicsekedésünk ebben a részben hiába való ne legyen, hogy amint mondám, készen legyetek. Hogy aztán, ha a makedónok velem együtt odajutnak, és titeket készületlenül találnak, valamiképpen szégyen ne valljunk mi, hogy ne mondjam ti ebben a dologban. Szükségesnek véltem azért utasítani az atyafiakat, hogy előre menjenek el hozzátok, és készítsék el előre a ti előre megígért adományatokat, hogy az úgy legyen készen, mint adomány, és nem mint ragadomány. Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Kiki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy reátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén, minden jó téteményre a bőségben legyetek. Amint megvan írva, szort adott a szegényeknek. Az ő igazsága örökre megmarad. Aki pedig magot áld a magvetőnek, és kenyeret eleségül, áld és megsokosítja a ti vetéseteket, és megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre, amely általunk háladást szerez az Istennek. Mert a tisztnek szolgálata nem csak a szenteknek szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt. Amennyiben a szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent, a ti Krisztus evangéliumát valló engedelmességetekért, és a ti hozzájuk és mindenekhez való adakozó jószívűségetekért. Mikor éretetek könyörögve, ők is vágyakoznak utánatok az Istennek rajtatok való bőséges kegyelme miatt. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Szeretett testvéreim, azért is olvastam fel ezt az egész ige szakaszt, mert gyönyörűen lehet benne látni ennek a különleges szolgálatnak, amiről ezen a héten itt beszélünk, azt a részét, hogy a diakóniát hogyan kell végezni. Megláthatjuk ebből azt is, hogy milyen törvényszerűségeket állít Pál a gyülekezet, az ebben a szolgálatban dolgozók elé, hogy hogyan folyik le ez a szolgálat, hogy ki irányít, azt is láthatjuk belőle. Azt is láthatjuk, hogy milyen igékkel, ószövetségi igékkel és történésekkel támassza alá Pál, hogy miképpen kell ezt a szolgálatot ellátni, beteljesíteni. És az alaptételt, amit már két napja minden igehirdetésben elmondtam, igazolandó, itt is megerősíti a Szentírás, hogy ebben a dologban a szentekről van szó, a szentek felé való szolgálatról. Ebben a hosszú igeszakaszban Pál beszél arról, hogy van egy nagyon fontos alapelv, amire Isten tanít meg, mégpedig elsősorban fiának cselekedete által. Így olvastuk, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tehát elsőrenden is arra tanít bennünket az Isten, hogy a mi gazdagságunk az valamiért adatik nekünk. Tulajdonképpen, hogyha megnézzük a kivonulásnak a történetét, és ahogy a pusztában jár Izrael, mindig csak annyi ételre kaptak lehetőséget, annyit adott mindig, úgy porciózta ki az Isten a mannával, az ő testi szükségletüket, hogy mindig annyi volt csak, amennyit egy nap meg tudnak enni. Ismerik a történetet, ha valaki annyit szedett össze belőle, hogy elrakja a holnapra is, ez egyetlen egy napon, a szombaton működött, ugye akkor nem volt szabad összeszedni a mannát, egyébként minden napon másnapra megromlott a manna. Tehát tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy elégséges lenne ennyi, hogy legyen mindnyájunknak. Mégis Isten gazdagságában sokkal kegyelmesebb velünk, ugyanakkor felhívja a figyelmünket arra, hogy ez a gazdagság arra is adatik, hogy a mi mostani gazdagságunk kipótolja másoknak a hiányosságait. Ez az alapelvet úgy folytatja Pál, hogy elmondja azt, most ugye az adakozás kérdéséről beszélünk, hogy aki szűken vet, bizony szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Elmondja azt az alapelvet, hogy bizony-bizony úgy van ez, hogy az adakozás nem csak annyi, hogy valamennyit feláldozok az én tulajdonomból és odaadom másnak, vagy odaadom a gyülekezetnek, hanem egy különös képpel egyesíti ezt a dolgot. Figyeljük meg! Ez egy fantasztikus kép. Azt mondja, hogy az adakozás egy bizonyos értelemben magvetés. Magvetés. És a magvetés gyümölcsöt fog hozni. Olyan, hogy amikor szórja az ember, akkor tulajdonképpen azt gondolja, hogy ez egy elveszett dolog. Általában így is van. Tehát, hogyha valamit az ember kifizet, vett érte valamit, akkor ez egy elveszett dolog. Általában az anyagi értékekkel így szokott ez lenni, így szokták mondani, az anyagi értékektől megfosztjuk magunkat, szétosztjuk, akkor kevesebbek leszünk. Nem így a szellemi lelki értékekkel, amit hogyha megosztunk másokkal, ők is többek lesznek, mi is. De itt valami különleges dolgot állít Isten, hogyha valaki jó szívből, teljes életével, lelkével, akaratával eldöntött módon valamit odaszán az Istennek, és adja a másiknak közbe, akkor valami különös dolog történik, ez magvetésé lesz. Milyen magvetés ez? Isten áldása van az ilyen adakozáson, az ilyen adományon. Áldása van, és utána megsokasítja az embernek a anyagi, gazdasági életét is. Ugye így hív fel bennünket Malakiásnak a könyvében, hogy hozzátok be az egész tizedet a házamba, és próbáljatok meg engem, és meglássátok, megnyitom az égnek csatornáit. Ezt is oly sokszor elfelejtjük, ugye van itt nálunk az egyháztartói járuléknak egy presbitérium által megszabott minimum összeg, amit be kell fizetni. Isten nem ilyenekről beszél ám, Isten azt mondja, hogy tizedet kérek a népemtől. Hozzátok be, hogy az én házam tele legyen, és így próbáljatok meg engem, valóban igaz-e? Megnyitom-e az égnek csatornáit? Tehát megáldatik az adakozó és az adomány magvetés. A második dolog, amiről beszél még itt Pál apostol, hogy Isten lelki áldása is megszületnek. Megszületik egy lelki áldás, hogy megszületik egy kapcsolat, egy szeretett kapcsolat azzal a másik emberrel, akin segítek. Sőt, a közösségben is megszületik egy közösségi szeretett kapcsolat. Miért? Mert én adok, és ő hálás. Ez egy nagyon fontos dolog. Alapelv tehát az adakozással kapcsolatban, hogy az adakozás nem más, mint magvetés. Ezzel szemben, illetve ennek hiányával szemben emeli fel a szavát Jakab apostol, amikor azt olvassuk a levelében a második rész 14. verstől, mi haszna atyámfié, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek. Avagy megtarthatja őt a hit. Ha pedig az atya fiak, férfiak vagy nők mezítelenek és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt mondja nékik valaki ti közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire szüksége van a testnek, mi annak a haszna? János levelében a 3. rész 17. versben hasonlóképpen ír. Kinek pedig van miből élnie a világon, és elnézi az ő atyafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét. Miképpen marad meg abban az Isten szeretete? Bizony, az adakozásnak a kérdései itt vannak előttünk, ugyanakkor láthatunk egy nagyon fontos dolgot, hogy itt, ebben a részben, amit felolvastam, pontosan tudják, mi a szükség. és ez nem elhanyagolható részlet. Pontosan tudják, hogy mi a szükség, tudjuk azt, hogy a jeruzsálemi gyülekezet számára folyik a gyűjtés. Ez egyáltalán nem mindegy, de még mielőtt erre rátérnék, beszéljünk a második alapelvről, ami egyébként nagyon is logikus, arról beszél, hogy aképpen folyik az adakozás, amiképpen tehetsége van az adakozónak. Nehogy aztán az történjen, hogy olyan mértékben adakoznak, hogy aztán őnekik kell majd segélyt gyűjteni. Ez a jeruzsálemi ősgyülekezet tapasztalata. Tegnap említettem, hogy vigyázni kell az ősgyülekezetet tekintve, hogy úgy tekintsünk rá, mint valami abszolút mindenben párhuzamosan követhető mintára. Tudjuk azt, hogy eladták mindenüket, és szétosztották, és ezzel gyakorlatilag az egész közösség elszegényedett. Mi pedig rövid időn belül már az ő javukra folyik a gyűjtés. Milyennek az oka? Ez egy nagy kérdés, hogy milyennek az oka, hogy ez történt a jeruzsálemi gyülekezetben. Azt látom, hogy tulajdonképpen az okok mögött ott van az, hogy azt gondolták, hogy Jézus Krisztus visszatérése szinte napokon belül a küszöbön áll. És ezért is történik egy különleges közösségnek a megalakulása, és ezért is történik meg az, hogy mindenki eladja a tulajdonait, hogy a szegényeknek szétosztható legyen, mert már annyira úgy gondolták, hogy mindjárt itt van Jézus, és megalapítja, elhozza az Istennek az országát, és minden megváltozik. Tehát a végidőket közel érezték. Ezt tudjuk, hogy Pál apostol is osztja ezt a hitet nagyon sokáig, a késői leveleiben láthatjuk meg, hogy már nem így van. Hogy már Pál látja, hogy nem így van. És föl kell tegyek egy kérdést, magamnak föltettem, és úgy gondolom, hogy sikerült is megválaszolni, hogy de hát miért hagyták ezt az apostolok? Sőt, tovább megyünk ebben a kérdésben. De hát miért hagyta ezt az Isten? Mert biztos oka van. Van oka. Hogy miért hagyták az apostolok? Azért, mert hagyta Isten. És hogy miért hagyta Isten? Azért, mert végrehajtja a tervét. Mi volt az Isten terve? Az volt az Isten terve, hogy mint magot szétszórja az ősgyülekezetet. Véghez is vitte. Gondoljátok el, nem csak az üldözésről van szó, megindulnak az üldözések, tegnap beszéltünk róla, ez az a pillanat, amikor tulajdonképpen a misszió megindul, kilép először Samária földjére, aztán utána tovább megy, megalakulnak az első keresztény gyülekezetek, Antiókia, lehetne sorolni, így kezdődik el, hogy elindul az üldözés, ez István vértanúságával kezdődik el. De Isten egy különleges módon hagyja, hogy ez a tévedés tovább menjen, és valahol megtörténjen az, hogy eladják az emberek minden vagyukat, hogy felszámolják magukat, és nézzétek meg, milyen egyszerű, nincs miért maradni. Nincs miért maradni. És a gyülekezet szép finoman elindul, kiáramlik. Hogy ott megmaradnak, akkor egybe maradtak volna, nem ment volna végig a misszió. Isten úgy döntött, hogy az ősgyülekezetnek szét kell fröcskölni, mint a magot, amikor szórják, olyan módon szét kell menni és el kell vinni az Istennek az evangéliumát. Tehát az alapelv, hogy a mi mostani bőségünk kipótolja a szükségben lévők hiányosságait, mégpedig erőnk szerint. Egy gyűjtés a szolgálat elvégzése mögött komoly diakóniai munka. Nagyon komoly diakóniai munka, ezt kell észrevenni. Szentekről van szó, nem kívülvalókról. Az missziói munka, van ilyen is. Figyeljük meg, a kettő nem ugyanaz, hanem ez egy diakóniai munka, ami a belső, a szentek szükségleteit kielégítendő, betöltendő állítja be ezt a szolgálatot az Isten, itt is látszik. Ez kell először is, hogy felmérjük a szükségeket. Tudni róla, megtudni, ki és milyen szükségben van. Aztán meghirdetni az adománygyűjtést. Aztán megszervezni a célba juttatást, és végül célba juttatni. Nézzétek meg, hogy milyen hosszan írja le itt Pál, hogy hogyan és miképp szervezett, hogy kit hova küldött. Azért, hogy megtörténjék az adománygyűjtés. Hogy hogy segíteni lehessen azokon az embereken, akik bajba jutottak. Elképesztő, milyen szervezést csinál. És akkor Titusnak megmondtam ezt, és akkor Titus nagy buzgósággal mégiscsak elment. És az atyafiak, akiket gyülekezetek választ, és lehetne sorolni, hogy most a munka áll mögötte, és mennyi ember mozdul meg azért, hogy ez megvalósulhasson. De ott van az alap kérdés, hogy ismerték a szükségeket. Ismerték a szükségeket. Sok szervezési munka, amiben részt vesz szolgálók serege, de az apostol a vezetők kezében futnak össze a szálak, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Figyeljük meg, Pál az, aki tudja a szükségeknek a teljességét, és aki, hadd mondjam így, hogy Makedóniától egészen Jeruzsálemig átlátja az egész dolgot. Pál az. Nem Timóteus, nem Titus, nem Apollós, nem Aquila és Priscilla. Pál az, aki átlátja. És egy végtelen egyszerű dolog történik, ő az, aki felhív a gyűjtésre. Nézzétek meg, Makedóniába ő az, aki azt mondja, hogy testvérek, meghalnak a szegénységtől Jeruzsálembe. Szedjük össze, amink van. Ha tudunk, segítsünk nekik. És Makedónia adakozik erején felül, annak ellenére, hogy nyomorult és szegény. És Korintusba is. Ő az, aki írja ezt a levelet, és ő az, aki küldötteket menezt oda, meg amikor személyesen ott jár, ő az, aki elmondja a szükségeket. Pál apostol, aki felhív a gyűjtésre, aki szavatolja a tisztaságot Isten és ember előtt, és ő az, aki, akárhogy is nézem, de az egészet megszervezi, és ő az, aki szétosztja, és ez is egy nagyon fontos dolog. Nézzétek meg, az ősgyülekezet, behozzák az adományokat, és leteszik az apostolok lábai elé, és az apostolok osztanak. Az apostolok osztanak. Fontos, hogy ebben is egyszer és mindenkorra megértsük az Istennek a rendjét. Ez egy csodálatos szolgálat, de akit az Isten vezetővé tett, akit az Isten pásztorrá tett, annak a joga ezt megszervezni, és annak a lehetősége. Ha tetszik, ha nem tetszik. Ha nem tetszik, Isten rendjével vitatkozol. Nézd meg, Pál apostol áll, hozzá fut össze, nála fut össze minden egyes szál. És Pál apostol végig szervezi, végig viszi ezt a munkát, és végül fel kell ismerjünk egy nagyon kedves, nagyon szeretetes és nagyon szelíd biztatást, amivel a korintusiakat bevonja ebbe a munkába. Nézzétek meg a legelején, amit felolvastam részt, nem másról szól a történet, mint hogy Pál apostol dicsekszik a makedónokkal, hogy nézzétek a makedónokat, hogy milyen fantasztikus dolog az, hogy Isten megragadta az ő szívüket. Minden nyomorúságok, szegénység ellenére tele vannak örömmel. Tudják az örömhírt hirdetni, pedig sok bajuk van. Nem úgy, mint sokszor mi. Savanyú arccal és lélekkel hirdetjük az örömhírt. Biztos nagyon nagy súlya van az emberek előtt. Szeretnék én is olyan savanyú lenni, mint te, drága testvérem. De nem, ők örülnek. Ott van az öröm. Adakoznak, sőt, erejükön felül adakoznak, és őket állítja a korintusiaknak, Akhája népének szemei elé, hogy nézzétek a makedónokat, akikkel ilyen jó bizonyságot tudok tenni, ezt megteszik. És figyeljétek meg, hogy milyen elképesztő kedvességgel és humorral, hogyha az egészet egyben látjuk, akkor humorral és szellemiséggel vonja be Korintust az adakozásba Pál, utána meg elkezd nekik mesélni azt, hogy és képzeljétek el, korintusiak, a makedónoknak veletek dicsekedtem. Azt mondtam, hogy Akhája kész van. Hogy egy éve már Akhája kész van. És ha már így mondtam, és veletek dicsekedhettem, és hiszem, hogy dicsekedhettem, akkor csináljuk már úgy, hogy legyünk tényleg kész. Hogy ez így legyen, elküldtem hozzátok egy atyafit, aki előkészíti a dolgokat, hogy nehogy szégyenbe maradjunk mi, hadd ne mondjam, mondja Pál, ti. Milyen fantasztikus szeretettel, érzékenységgel, és okosan és bölcsen bevonja a korintusiakat ebbe a csodálatos munkába. És közben már az elején elárulja a titkokat ezzel kapcsolatban, hogy így mondja, hogy Már elkezdtétek a cselekvést tavaly óta, most pedig kezdjétek el az akarást. Fennakadtam ezen, hogy most tulajdonképpen hogy van ez? Mert úgy, hogyha nekem idézni kellett volna hirtelen ezt az iget, pont fordítva mondtam volna. Elkezdtétek az akarást, akkor vigyétek végbe a cselekvést. Aztán utána folytatja azzal, hogy akkor vigyétek végbe a cselekvést. De miért beszél erről? Azért beszél így erről a kérdésről, mert elkezdték az Istennek való engedelmes életet és a cselekvést. De Isten akarata mindig arra késztet, hadd ne mondjam, lelke által szeliden, de kényszerít, hogy újra egyeztessem az akaratomat az Istennel. Hogy újra akarjam azt, amit ő akar, és úgy, ahogy ő akarja. Ezért mondja, hogy akik elkezdtétek a cselekvést tavaly óta, most kezdjétek el az akarást is. Akarjátok, amit az Isten akar tőletek, általatok és véghez vinni. És talán kezdjétek el a cselekvést. Ebbe a különleges hullámba és ritmusba és mintázatba illik bele az is, ahogyan Pál bevonja őket. Dicsekszik Makedóniával, Korintusnak. És elmondja, hogy Korintussal megdicsekedtem Makedóniának. Hát akkor nehogy szégyenbe maradjunk, mondja el Pál. Csodálatos dolog ez, ahogyan Pál apostol bevonja ezt a gyülekezetet ebbe a hatalmas munkába. És láthatjuk azt, hogy azért koncentrálva oda, hogy milyennek a jelentősége a mi életünkre, hogy míg ők tudják azt, hogy mi a probléma, hol van egy óriási nagy hiány, addig mi kevéssé tudjuk a szükségeket. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nem tudjuk, de kevéssé tudjuk. Ismerjük mi akik itt vagyunk 50-en, 300, 400, 500 ember, aki idejön a templomba, mi baja van? Tudjuk ki a szegény, tudjuk ki a nyomorult. És most a szükségeket egy kicsit terjesszük ki más dolgokra is. Egy dolog felé nem engedném, hogy most kiterjesszük a lelki dolgok felé. Az egy más kategória. Az a pásztorlás, az a lelki gondozás, a testvéri szeretet, a felemelés kérdése, az egy másik dolog. De vannak más típusú szükségek, és nem pénzben kifejezhető dolog. Hadd mondjak erre egy példát. Réges-régen volt egy házi közösség, amit Páldi Attila Balátoméknál tartottunk, és volt egy, hát akkor már nem lány, hát lánykorában ismertük meg, már asszony volt, két vagy három gyermeke is volt, aki régen közénk járt. És időközben úgy alakult az élete, hogy felköltözött egészen Budapesttől távol, Komárom-Esztergom megyébe, valahova Zsámbék fölé. És hetente kétszer is tartottuk ezt a házi közösségi alkalmat, és azt akartuk, hogy ő is jöjjön. Ő is közénk tartozott régen. És hát mondta, hogy anyagi lehetőségei nem engedik meg, hogy ő bebuszozzon hetente kétszer oda-vissza, oda-vissza. Az időbe se fér bele. Megszerveztük, hogy mindig ment autó érte. Összeadakoztuk azt a... Akkor nagy összegnek számított, mert akkor nem voltunk jó kondícióban. Összeadakoztuk azt, hogy menjen az autó, jöjjön, vigye haza, hozza, vigye, hozza, vigye. Mert ismerhettük a szükségét. Hogy kevéssé ismerjük mi egymásnak a szükségét, baját, gondját. És a másik oldalt tekintve, kik azok, akik betölthetik ezeket a más típusú, nem anyagi természetű szükségeket? Hát nagyon sokszor azt lehet elmondani, hogy betölthetik azok az idős emberek, akiknek van már idejük, lehetőségük rá. De betölthetnék a fiatalok is az ilyen típusú szükségeket. A diákok. Mert őneki még van lehetősége lelkesedésből megtenni ezt. Istennek való hálából és lelkesedésből megtenni ezt. Figyeljétek meg, hogy akinek már megházasodik és születik egy gyereke, munkahelye van, annak már nem lelkesedésből történik, hogyha így segít, hanem áldozatból. Áldozat az idejéből, energiájából. Áldozat a családjától elvett idő. Az már áldozat. Milyen jó lenne, ha rá tudnánk nevelni a fiatalokat arra, hogy szolgálni. Hogy esetleg most született gyereke ennek-annak. Elmegyek és vigyázok a picire addig, hogy el tudja jönni bibliórára, hogy a házaspár együtt eljöjjön. Fantázia kéne hozzá. Ismered, belső ismert, ismerjük egymást. Azt kell, hogy mondjam, hogy fantasztikus területe van a diakóniának itt a gyülekezeten belül. Mennyi mindent lehetne csinálni, és most az öröm lenne a vége, hogy engem itt úgy szerettek. Hogy engem itt úgy szerettek, hogy észrevették, hogy bajba vagyok. Hogy engem itt úgy szerettek, hogy lehetővé tettek, hogy eljek a gyülekezetbe, és lehetne sorolni. Milyen csodálatos lenne. Ezért csodálatos terület áll előttünk, amit meg lehet majd valósítani. Sok teendő lenne. Azt mondja az ige, így szólít meg most téged, engem, minket, elkezdtétek a cselekvést, tavaly óta elkezdtétek a cselekvést, kezdjétek el az akarást is. Ide kellene valahova a gyújtópontot kihozni, hogy a mai igének az értelme, amellett, hogy nagyon sok minden apróságra megtanít, nagyon sok minden részletkértésben tanácsol, és Isten útmutatást ad. De az első dolog, hogy gyere és egyeztest a te szolgálatról való elgondolásodat, a te személyes akaratodat és tapasztalataidat az enyémmel. Akard, amit én akarok. Itt kezdődik minden. És hogyha ez megvan, akkor utána minden a helyére kerül. Misszió is, diakónia is, szolgálat is, ki vagyok én benne, mit tartok annak. Minden a helyére kerül. És végül a 12. és 13. versnek a valósága itt lesz közöttünk, mert a tisztek szolgálata nem csak a szenteknek szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt. Amennyiben a szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent, a ti Krisztus evangéliumát való engedelmességetekért, és a ti hozzájuk és mindenkihez való adakozó jó szívűségetekért. Hogy mutassak rá újra, hogy akárhányszor belenézek ezekbe az igékbe, ahol a szolgálat, a diakónia szerepel, újra és újra, minthogyha egy szimfóniának a mindig ismétlődő, felcsendülő alapdallama csendülne fel, egy tisztek szolgálata a szentek szüksége, a szenteknek a szüksége. Tanuljuk meg tehát Istentől, mit mond ő a diakóniáról. Aztán, ha majd helyes akaratra jutunk el, egyeztettük akaratunkat Istennel, akkor majd egyező lesz egymással is az akaratunk. És akkor megtörténik az a csoda, hogy elkezdünk úgy cselekedni, ahogyan ő akarja, és megtörténik a cselekvésben az, hogy sikerül felmérni, hogy itt, ebben a gyülekezetben, annak az 500 embernek, aki ide áll, mi a szüksége, és miben lehet segíteni. És akkor utána lehet majd dolgozni. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy olyan sok mindent, mint egy hatalmas körképet terítettél ki előttünk, és olyan sok részlet van, olyan sok mindenben mutatsz utat nekünk ebben a az órában, hogy taníts bennünket, hogy te hogy akarod véghez vinni ezt a különleges szolgálatot, a szeretetnek szolgálatát. Köszönjük, hogy miközben tanítasz, a szívünket is buzdítod, hogy erősödjünk meg, hogy arra figyeljünk oda, hogy lássuk meg a mi testvéreinknek a bajait, gondjait, hogy buzduljon fel a szívünk, hogy merjük bátran hinni, hogy valóban az adakozás, amikor adományt adok, az magvetés. Hogy merjünk kipróbálni téged, hogy hozzuk be a tizednek áldozatát, hogy megláthassuk, hogy te megnyitod az égnek csatornáit. Köszönjük, hogy oly sok mindenre tanítottál ma. Köszönjük azt is, hogy van hatalmas terület, munkaterület, amit elénk társz, és ez a gyülekezet. Hogy amikor ezt elénk tárod, derül ki, mennyire csak pici részeit, mennyire csak néhány embernek gondját, baját ismerjük. És ezzel valahol meg is fedsz bennünket, hogy lehetne már tovább tartani. De köszönjük a te végtelenül kedves, szeretetes és szelíd biztatásodat, hogy szinte nekünk mondod, hogy dicsekedsz a régi gyülekezeteknek a tetteivel, és közben elmondod szinte nekünk, velünk is dicsekedsz. Azért, ha már dicsekedtél velünk, akkor hadd legyen valóságá mindaz, amivel dicsekedtél velünk kapcsolatban. Így szeretnénk kérni, hogy te mutass utat, te add meg, hogy találjuk meg azt, amit meg kell találnunk, hogy hogyan és miképp lehet ezt a szolgálatot végezni, de legfőképpen azért, hogy segíts akaratunkat alárendelni a te akaratodnak, hogy akarhassuk, amit te akarsz. Köszönjük, hogy ez lehetséges, ezért hívsz ebbe a világba, amely talán régebb óta is ismeretlen előttünk, mert annyira a saját akaratunkba jártunk. Így kérünk a szívünkért, Urunk, hogy valami különös csodát cselekedj bennünk, hogy aztán cselekedhessünk a te akaratod szerint. Amen. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek. Amen. Áldás békesség a holnap délutáni viszontlátásra.